Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Film.
Maratoni vetítés sorozatot tart az Uránia a Magyar Film napján. Április 30-án délelőttől estig ünnepel az Uránia Nemzeti Filmszínház. A közönség klasszikusokat és a közelmúltban bemutatott alkotásokat is megtekinthet. A Magyar Film napját 2018 óta ünnepeljük, április 30-án, annak emlékére, hogy 1901-ben ezen a napon mutatták be az első magyar filmet, a Zsitkovszky Béla rendezésében készült a Tánc című alkotást. A magyar filmművészet megszületése óta eltelt 120 év, minden időszakában nagy számmal voltak jelen olyan kiemelkedő tehetségű filmalkotók, akik maradandó munkáikkal világhírűvé tették a magyar filmet és a magyarországi filmgyártást. Ez alkalomból április 30-án az Uránia mindhárom mozitermében klasszikus, illetve az elmúlt években megjelent magyar filmeket nézhetünk meg 11 órától 22 óráig.
Opera.
A magyar történelem egyik legrejtélyesebb női alakjáé, Báthori Erzsébeté lesz a főszerep a Margit-szigeten június 10-én, a Kolozsvári Magyar Operával közös Opera Musical produkcióban és az azt megelőző hetekben. A legendás grófnő hátborzongató története, kvíz, perjáték, egy az eredeti dokumentumok másolataiból összeállított kiállítás, és a színdarab szenvedélyes jeleneteivel kell majd életre, talán végleg lerántva a leplet, a 4 évszázados méltatlan rágalom hadjáratról. Legenda vagy valóság, gyilkos vagy áldozat, hamis vádak, vagy későn felszínre törő igazság, ezek a kérdések mind felmerülnek Báthori Erzsébet neve kapcsán. A korát megelőző operai igénnyel komponált nagy zenekari, nagy kórusra készült művet nem véletlenül rendelte meg 2012-ben, és tűzte most újra a színre a Margit-szigeti Színház vezetése. A magyar történelem jelentős időszakainak és nő alakjainak emlékezetben tartása a cél. Báthori Erzsébet tekintetében ez esetben a férjét elvesztett, a családját és a vagyont őrző, kiszolgáltatott helyzetében helytálló szemét kívánják rehabilitálni az előadással. A magyar történelem egyik legnagyobb, lényegében mind a mai napig megoldatlan rejtélye, Báthori Erzsébet története immár csaknem 400 éve tartja lázban a tudományos és művészi szférát. A napjainkban gyakran már csak vérgrófnőként emlegetett özvegyet, férje halála után vádolták meg olyan szexuális motivációkkal is tarkított, amelyek a kor könyörtelen gyilkosává tették őt. S noha azóta már többen is bizonyították ártatlanságát, a róla szóló mondák azóta is kimeríthetetlen forrásként szolgálnak a történet legkülönbözőbb feldolgozásaihoz. Több tucat könyv és számos film dolgozta fel a köré szövődött legendát, írta róla szóló könyvében Várkonyi Gábor történész, a Margit-szigeti Színház grandiózus projektjében közreműködő szakértő. A fergeteges sodrású, nagy ívű dallamvilággal megalkotott, operai igénnyel megkomponált előadás egy a féltékenység és hatalombágy által ostromolt erős, ám érző nő, anya, feleség, szerető alakját festi elénk. A főszerepekben Benedik Fi Katalint, Szemenyei Jánost, Szilágyi Jánost és Lackóvé Róbertet láthatjuk. Az előadás a Kolozsvári Magyar Opera Társulatának fellépésével és vendégművészek szereplésével kerül színre. Rendező Bagó Bertalan, a koreográfus pedig Novák Péter.
Fesztivál.
Csak női karmesterekkel nyitja és zárja idei szezonját a világ leghíresebb komoly zenei fesztiválja, a The Proms, hivatalos nevén a Henry Wood Promenade Concerts, írja a BBC neve alatt futó fesztiválról a Guardian. A nyitó és a záró estet Dalia Staszewska és Marin Alsop vezényli. Jó irányba haladunk az egyenlő képviselet felé, de ez egy lassú folyamat, mondta David Picard, a fesztivál igazgatója. Idén 10 női karmester lép fel a Promson, közülük 3-an most debütálnak a fesztiválon, amelynek 84 koncertjének egyharmada tartalmaz majd női műveket. Az újdonságok közé tartozik a Sage Gateshead-ben megrendezett mini fesztivál is, amely 6 koncertnek ad otthont egy júliusi hétvégén. Az idei Proms július 15-től szeptember 9-éig tart. A koncertek egy része a londoni Royal Albert Hall-ban lesz.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Hihetetlen méretű, kulturális és történelmi jelentőségű föld alatti járatokat rejt Pécs. Az alagutak mennyiségét tekintve is bajnok a megyeszékhely. A bőség zavarában akár egy egész hétvégét is el lehetne tölteni talajszint alatt. Ezt elkerülendő mutatunk 4 pincerendszert, amiből érdemes válogatni. A legendás, idézőjeles bár, ahol a püspök titkos beszélgetéseket folytatott. Csupán pár éve látogatható az a 18. századi alagút, amely valóságos legendává vált a pártállami idők alatt. Nyílt titok volt akkoriban, hogy a lehallgató készülékekkel teletűzdelt egyházi épületek állandó megfigyelés alatt álltak. A püspöki palota kertjét és a pincészetet összekötő folyosó azonban több volt, mint átjáró. Ez volt az egyetlen hely, ami nem volt bepoloskázva. Legalábbis Cserház József, az egyházmegyét a 60-as évek elejétől a rendszerváltásig vezető püspök így hitte. Ezért, ha privát beszélgetés szeretett volna folytatni, az úgynevezett Texas bárba invitálta bizalmasait, ezzel a föld alatti átjáróra célozva. Az alagút ezzel nem csak az államvezetés figyelő füleitől lett mededékhely, az évek során a kommunista egyházüldözés jelképévé is vált. A Texas bárt hatalmas mítosz övezi. Az egyházmegye saját legendáriumának is része, ezért döntött úgy a pécsi püspökség pár évvel ezelőtt, hogy megnyitja a látogatók előtt is a föld alatti pincerendszert. Ha még korábbra szeretnénk visszautazni az időben, akkor sem kell az időgéppel babrálnunk, elég, ha pár utcával odébb megyünk. Pécs alatt rengeteg titkos labirintus húzódik. A Káptalan utca alatt például a középkori kanonok idejéből visszamaradt pincerendszer látogatható a kíváncsiskodóknak. A Janus Pannonius Múzeum jóvoltából egy izgalmas, fejlámpás föld alatti sétán vehetünk részt, amely a Káptalan utcai kőkertből indul. A közel egy órás vezetés alatt megismerkedhetünk a középkori kanonok épületeivel, a bennük lakók történetével, emlékeivel és a lakóházakhoz tartozó pincerendszerrel. A túra során Tillai Gábor történész rengeteget mesél. Többek között azt is megtudhatjuk, hogy a föld alatti járatok a gabona, tök és bor tárolására szolgáltak. Akkoriban ugyanis a kanonok fizetsége nem pénz volt, hanem elsősorban élelmiszer. Gigantikus pezsgőgyár, amit eldugtak a föld alá. Képzeljünk el egy kifogástalan állapotban levő, 5-szintes középkori építményt, amely 2 kilométer hosszan terül el. Mindez a föld alatt ráadásul nem is akárhol, hanem Pécs szívében, a történelmi belváros alatt. A több mint 150 éves múltra visszatekintő Littke pezsgőház ezzel nem csak országunkban, de a világban is különleges épületnek számít. De nem csak az épület egyedülálló, a falak között zajló munka is kiemelkedő jelentőségű. A magyar pezsgőkultúra úttörője Littke Lőrinc 1859-ben tette le itt a tradicionális pezsgőkészítés alapjait. A máig működő pezsgőgyárhoz tartozó pincelabirintust érdemes vezetett túra keretében bejárni. Kripta és altemplom is előkerült a törökkori templom alól. Pécs egyik jelképe az ország egyik legjelentősebb törökkori építménye, a Gyertyaszentelő Boldogasszony plébánia templom, ismertebb nevén Gázi Kászim Pasa dzsámija. A Mekka irányába tájolt, szamárhátíves, kaptármintázatú templom kelet és nyugat találkozásának helyszíne, különféle vallások szentereinek olvasztó tégeje. A több mint 450 éves épület önmagában is országos jelentőségű, pár évvel ezelőtt azonban megnyílt a dzsámi altemploma is a nagy közönség előtt. A temetkezési helyként funkcionáló helyiségben számos ismert pécsi család sírboltja található. A néhány éve csodálatosan felújított látogatóközpontban korszerű eszközökkel és virtuális bemutatók segítségével ismerhetjük meg a templom történetét és barangolhatjuk be a föld alatti kriptát.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Lehetséges, hogy ismeretségi körünkben előfordulnak emberek, akik csak magukkal törődnek, és a legfontosabb számukra, hogy mennyi lájkot kapnak, vagy ismerhetünk olyanokat, akik saját céljaik eléréséhez bárkin átgázolnak, és érdektelenek annak kapcsán, hogy kit mennyire bántanak eközben. Vagy talán volt alkalmunk megtapasztalni, milyen az, amikor valaki pletykák, ármánykodás és manipuláció révén igyekszik boldogulni úgy, hogy mások szinte észre sem veszik, hogy csak kihasználja őket. A szélsőséges kegyetlenség vagy önimádat, valamint a zsarolás általában ritkábban előforduló jelenségek, miközben olyan ezektől eltérő, szintén társadalmi normákat megszegő magatartásformák, mint a hazudozás, a megtévesztés, a csalás vagy mások piszkálása, megszégyenítése sokkal gyakoribbak. Az úgynevezett sötét triád személyiségkoncepció a mindennapos szabálysértő viselkedés formákhoz kötődő vonásokra, az átlagemberekben is jelenlévő sötét oldalra hívja fel a figyelmet. A lélek sötét oldala, narcizmus, machiavellizmus, pszichopátia. Birkás Béla pszichológust, a Pécsi Tudományegyetem általános orvosi kara docensét kérdezem arról, miért volt időszerű, hogy egy ilyen összefoglaló, alapos, a szakemberek és az átlagolvasók számára is rendkívül érdekes könyv megszülessen.
Egyre nagyobb az érdeklődés a pszichológia iránt, úgy megérteni mások motivációit, mások dolgait. Átlagember is, idézőjelben átlagember, tehát akinek nem pszichológus vagy hasonló a végzettsége, ők is egyre többet értenek meg ezekből a folyamatokból. Tehát nyilván ez is életre hív egy ilyen motivációt egy ilyen könyv megírására. A másik része az oldalunkról az az volt, hogy ennyire talán szisztematikus könyv még nincsen. Vannak előzmények, machiavellizmusról is, meg narcizmusról is lehet olvasni, manipulációról, megtévesztésről, tehát ezek már megjelentek, de hogy talán ez egy ilyen szisztematikusan összefoglalja ezt a tudást.
Milyen szempontok alapján lehetne ezt a sötét triádot jellemezni?
Talán érdemes megemlíteni, hogy a könyv nagy része az igazából arról szól, hogy alapvető személyiség vonások megvannak bennünk, csak valakinél intenzívebben, valakinél jobban artikulálódik, erőteljesebben jelenik meg, valakinél meg kevésbé. Csak egy példát mondjak, hogy a könyvből is van a narcizmus kapcsán, ugye narcisztikus embereket mindenki úgy gondolja, hogy ők ilyen önimádók és önfényezők, öntömjénezők, de hogy van többféle fajtája is a narcizmusnak, hétköznapokban is találunk ilyet, például ez az úgynevezett mimóza narcizmus, ami ugye arról szól, hogy ezek az emberek, ezek viselkedés szintjén szerények, de ugyanakkor vágynak az elismerésre, csak nem merik így kitenni magukat, hogy na én vagyok a legjobb, meg ilyesmi, hanem ők így ebből a kvázi szerénységből kovácsolnak erényt és pozitív visszajelzéseket. Ezek a vonások, ezek lehetnek patológikusak, de mindannyiunkban többé-kevésbé megjelennek. Ugye? Tehát vannak ilyen helyzeti tényezők, hogy amikor esélye van az embernek, mit tudom én, kicsit cselezni, mondjuk akár egy diáknak egy vizsgán, akár puskázni, vagy bármilyen módon cselezni, akkor lehet, hogy megragadja az alkalmat. Na most ez is egyfajta sötét vonásnak tekinthető, hiszen a szabályokat kicsit átlépve, áthágva, rugalmasan kezelve csinál valamit. Hát itt ezek a vonások, ezek erről szólnak, és hogy pont ez a közös bennük, ezért érvelnek sokan amellett, hogy egybe egy koncepció mentén kezelhetőek, ez az önérdek érvényesítés, másoknak egy ilyen manipulációja, talán ezek lennének, amik így a leginkább közös vonásaik.
Azt hiszem, hogy a könyvnek két nagyon sokak által olvasott vagy olvasandó fejezete az, ami a munkahelyről szól, és ami a párkapcsolatokról szól. Kicsit beszéljünk akkor erről, hogy egy munkahelyen eddig csak azt tudtuk, hogy borzasztóan nehéz egy ilyen főnökkel mondjuk, aki lekezelő, aki agresszív, aki törtető, szóval hogy nehéz vele bánni, de nagyon-nagyon sok titokra fény derül ebben a fejezetben.
Hát igen, ezeknek a személyiségvonásoknak, hogy így mondjam, a két alap pillére volt mindig is ez a két téma, tehát a munkahely és a párkapcsolati dimenziók, ez az, amik a legintenzívebben kutatottak. Valószínű azért, mert így jutnak érvényre ezek a vonások, igazából. A gazdasági életben, ha nézzük, akkor hogyha megpróbálom objektívan tekinteni ezt a helyzetet, akkor nyilván egy olyan, valóban, ahogyan is mondta, egy olyan főnök, aki nagyon célra törő, nagyon csak a saját cég érdekeit helyezi szem elé, és azért tesz meg mindent, és hogyha kell, akkor átgázol másokon. Ez ugye nyilván egy cég fejlődése szempontjából, vagy egy cég fejlesztés szempontjából alapvetően jó tulajdonság is lehet, vagy pozitív eredményeket is hozhat. Mert hogy gyarapszik a cég, mert hogy folyamatosan fejlődünk, azért látunk a világgazdaságban mindenhol ilyen elég agresszív cégeket, ezeket szokták így is mondani, hogy ők így agresszívan terjeszkednek, meg agresszív akár a marketingjük, tehát hogy bármi. Nyilván ennek vannak pozitív oldalai vagy előnyei, hogyha számszakilag tekintjük ezt a kérdést, olyan nyereség-veszteség mérleg és hasonló tekintetében, és hasonlóan egy narcisztikus például kifejezetten elbűvölő személyiség lehet, ami mondjuk akár egy marketing esetében egy fontos aspektus. Ezeket azért a hétköznapok szintjén mi magunk is megérezzük, különösebb háttértudás nélkül, hogy itt valami van. Itt valami nem stimmel, nem jó ezekkel az emberekkel hosszú távon dolgozni, lehet, hogy rövid távon jól érezzük magunkat, ugye egy narcisztikussal kifejezetten lehetnek jó időszakok, de utána rájövünk, hogy azért ez mégsem produktív. Talán ezeket az érzéseket, tapasztalatokat segítenek rendszerezni azok az ismeretek, amik a könyvben vannak. És ami szerintem még hasznos, hogy ugye nyilván, hogyha már ismeri az ember ezeket a dolgokat, megismeri és tudja, akkor lehet, hogy megtalálja azokat az utakat, azokat a lehetőségeket, hogy hogyan vergődjön zöldágra az ilyen emberekkel.
Párkapcsolatok terén a féltékenység volt számomra az egyik legizgalmasabb kérdés, mert ugye a féltékenységről azt gondoljuk, hogy az jó részt önbizalom hiányból fakad, és akkor itt van egy narcisztikus mondjuk, vagy egy pszichopata, aki nem feltétlenül van hiány az önbizalomnak, hogy akkor ez egy elég izgalmas probléma.
A munkavilágában ugye ez az önérdek, öncélú, jutalomkereső vonása dominál ezeknek a személyeknek, a párkapcsolatokban pedig inkább ez a manipulatív. Ugye alapvetően azért a machiavellizmus, amiben ugye ez a manipuláció jobban dominál, de a machiavellisták esetében ugye ellentétben a másik kettő vonással egy bizonyos fokú érzelmességgel vagy érzelmi tudatossággal, empátia készséggel is társult, tehát ők azért így jobban figyelembe veszik a másiknak az érzéseit vagy reakcióit. Ők azért elég jól megértik, hogy mi van a másik fejében, és úgy manipulálják a másikat. Ellentétben a narcisztikussal, ugye, akit nem érdekel, hogy mi van, őt csak az érdekli, hogy őt imádják, tehát az, hogy a másik mit gondol magáról, az úgy hidegen hagyja, illetve hát a pszichopatát meg egyáltalán nem érdekli, ugye? Tehát, hogy ebben azért vannak már nagy különbségek a három között, és a machiavellizmus éppen ezért egy olyan vonás, ahol hosszú távú kapcsolatokat könnyebben kialakítanak a machiavellisták. A másik kettőnél ugye rövid távú célok mentén tematizálják az életüket, és ezért választják ők ezeket a stratégiákat, tehát ahogy említette is, hogy féltékenyé teszik a másikat, ugye ez egy érzelmi manipuláció. Ezáltal gyakorlatilag a saját fontosságomat tudom felnagyítani egy kapcsolatban, tehát hogy én nagyon fontos vagyok neked.
A lélek sötét.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.